Ami segítségünk legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket, csendesítsük el szívünket, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, áldunk azért, mert minden reggel megújul a te nagy hűséged és a te hatalmas szereteted. Köszönjük neked, hogy a te hűségedből élhettünk az elmúlt héten is, és áldunk téged ezért a gondviselő szeretetért, hosszantűrő kegyelmedért, bűnbocsátó irgalmadért. Köszönünk minden szót, minden gondolatot, amit igédből megérthettünk. Kérünk, tégy minket ebben a csendes órában is egyre érzékenyebbé, fogékonyabbá mindarra, ami tőled jön. És adj nekünk egyre elszántabb ellenállást mindennel szemben, ami a gonosztól való. Kérünk, Urunk, hogy légy jelen közöttünk, mert te azt ígéred, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a te nevedben, te jelen vagy, légy jelen, érintsd meg a mi szívünket. Ámen. Szeretném kérni a gyülekezetet, hogy most foglaljon helyet. És azért, mert egy kicsit rendhagyó módon készültem, igazából készültem egy kis vetítéssel is, csak nem sikerült megoldanunk technikailag ezt a dolgot, és nem egy igét szeretnék most itt felolvasni, és az alapján magyarázni Istennek az üzenetét, és azt, amit a szívemre helyezett, hanem úgy szeretném elmondani azt az üzenetet, amit Istentől kaptam, hogy közben haladunk az igével is szépen mondatról mondatra. Aki esetleg mégis Bibliával érkezett, és szereti követni ezeket az igéket a Szentírásból is, azoknak csak hogy tudják, hogy honnan lesznek az igék, Mózes 4. könyvét fogjuk magyarázni. A Mózes 4. könyvének a 13. részétől, a 28. verstől terjedő szakaszt fogjuk egy kicsit áttekinteni. A mai alkalommal ugyanis azt a témát választottam, hogy egy kicsit beszéljünk a lelki ellenálló képességünkről. Ehhez választottam történetet, mert hogy úgy gondolom, hogy ebben az időszakban, amiben most benne vagyunk, sokszor úgy éljük meg magunkat, mint ahogy annak idején Isten népe a pusztában megélte magát a honfoglalás előtt, őket óriásoknak látva, önmagukat pedig sáskáknak tekintve. Egy olyan történetet hoztam, amiben az emberek azt érezték, hogy valahova haladunk, pontos céljaink vannak, felépítünk valamit, megyünk az úton, haladunk, és már látjuk, szinte ott vagyunk a kapujában, aztán valami miatt megtorpanunk, valami miatt megállunk ezen az úton, és azt látjuk, hogy igen, itt vagyunk, de ami előttünk áll, az egy lehetetlen küldetés. És minthogyha mindenki rajtunk mosolyogna, mindenki rajtunk nevetne, és azt mondaná, hogy ha-ha, azt hitted, hogy célba érsz. Hát, tévedtél. De valóban így van ez. Mi is történik? Ahogy olvassuk ennek a népnek a történetét, amikor Izrael népe ugye megérkezik, minden után, azután, hogy Isten megszabadította őket az egyiptomi rabszolgasságból, azután, hogy átmentek a Vörös-tengeren, azután, hogy hatalmas csodákat éltek át a pusztában, azután, hogy megtapasztalták, hogy a hajnali harmadból kenyér lett, azután, hogy megtapasztalták, hogy amikor húsért sírtak, hús érkezett a mennyből, azután, hogy megtapasztalták azt, hogy a kőből víz fakadt, ez a nép megérkezik az ígéret földjének a határához. És mielőtt célba érnének, azért óvatosak, és elküldenek 12 embert, hogy kémleljék ki azt a vidéket. És ezek a kémek, amikor visszatérnek, a 12-ből 10 azt mondja, ha, bocsi, tévedtünk, Isten is tévedett, mindenki tévedett. Ez egy lehetetlen küldetés. Lehet, hogy Isten azt mondta, és eddig elhozott, de ami előttünk áll, hát bocs, ezt nem tudjuk vállalni. Soha nem fogunk megérkezni. soha nem fogunk elérni odáig, amiben reménykedtünk, és amit úgy szerettünk volna. És egy kicsit erre a párbeszédre nézzünk rá ezen az alkalmon, hogy mi is történik. Azt mondják, erős nép lakik azon a földön, a városok falakkal vannak megerősítve, és nagyon nagyok. Ez a tény. Erős város, nagy falakkal, erős nép. Két ember a 12-ből a következőt mondja. Ők máshogy látják, mint a többség. Azt mondják, bátran fölmehetünk ellenük. Nem mondják, hogy nincsenek ott nagy erős népek. Nem mondják azt, hogy el kellene bagatelizálnunk azt, amit látunk. Nem mondják azt, hogy ó, nincs itt semmi probléma, csak menjünk előre. Nem. Ők azt mondják, bátran fölmehetünk. Nem tagadják a valóságot, de azt mondják, bátran fölmehetünk, és elfoglalhatjuk, mert velünk több van, mint ővelük. Mert mellettünk itt van az Úr ereje, ők pedig csak a falaikkal veszik körbe magukat. A válasz persze erre a többségtől teljesen más. Miket mondanak? Erősebbek nálunk. Olyan föld, amely megemészti a lakosait. A nép csupa szálas emberből áll. Láttunk ott óriásokat is. Miért? Azok, akik azt mondják, hogy bátran felmehetünk, ők nem látták ezeket az óriásokat? Mi nem láttuk ott vajon azokat az óriásokat? Azt is mondják, hogy parányi sáskáknak tűntünk, éreztük magunkat mellettük. És mi? Nem érezzük sokszor életünk hatalmas terhei között néha parányi sáskának magunkat? Magányunkban, fájdalmunkban, járványhelyzetben, nem járványhelyzetben, mindenféle hírek között? Nem érezzük azt, hogy mi olyan kicsik vagyunk ehhez az egészhez, és nem látunk túl azon, ami éppen a szemünket takarja. Aztán azt is mondják, hogy ők is úgy tekintettek ránk. Amikor meglátjuk azt, hogy a mi óriásaink is csak sáskáknak tekintenek bennünket, az egy nagyon-nagyon nehéz felismerés. Eltaposhatónak, préselhetőnek, kiírthatónak, lesöpörhetőnek. És ahogy ezt látják, egyetlen egy konklúzió van. Nem vonulhatunk fel ez ellen a nép ellen. Valahol van benne valóság, csak éppen rossz a perspektíva, ahonnan nézik a helyzetet. És erre mit válaszol a nép? Van két emberünk, aki azt mondja, bátran fölmehetünk. Van 10 másik, aki ugyanazt látta, de teljesen máshogy lát. És mi történik a néppel, akik előtt ők képviselik a véleményüket? Teljesen elbizonytalanodnak. Teljesen összezavarodnak. Teljesen összeroppannak. Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel. Aki küzd, aki sarokba szorítva érzi magát, aki zsákutcában érzi magát, az nagyon sokszor jajveszékel és sír. Egész éjjel nem aludtam, annyira gyötörtek a gondjaim. Ezért tudnak annyi szanaxot, ezért tudnak annyi frontint és meg annyi altatót eladni a gyógyszeriparban. Mert amikor fáj, akkor már annyira belegabajodunk a gondolatainkba és a fájdalmainkba. Annyira belegabajodunk a látványba, amit óriásnak látunk. És azt mondjuk, hogy de hát óriások vannak ott. És annyira átéljük azt, hogy mi milyen picik vagyunk ezek mellett, az óriások mellett. És ilyenkor jön a következő válasz. Bárcsak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában. Néha könnyebb lenne feladni. Néha tényleg könnyebb lenne befordulni a fal felé, fejünkre húzni a takarót, és azt mondani, hogy hagyjatok békén. Én már élni sem akarok. Minek? Minek? Nincs kilátás. Egyedül vagyok, magányos vagyok. elveszítettem azokat magam mellől, akiket szeretek, nem úgy sikerültek az életemben a dolgok, ahogy elterveztem, ahogy akartam, ahogy megfogadtam. Minek tovább menni? Hiszen nincs más. Vagy ott van a következő mondat. Miért akar bevinni minket az Úr arra a földre? Hány és hány ember áll meg próbatételei között, és teszi fel a kérdést. Miért? Miért történik ez velem? Miért van az, hogy már megint én kerültem ebbe a helyzetbe? Ez az első kérdés, ami átfut rajtunk. Miért? Valahol az ember olyan, hogy próbáljuk keresni a válaszokat. Próbáljuk megfoghatóvá tenni, mert akkor azt mondjuk, hogy ha van valami válaszom, akkor valahogy kibírom. De nem mindenre tudjuk megtalálni. Nem minden miért kérdésünkre találjuk meg a választ. Azt hiszük, hogy ha értelmet kapunk, akkor könnyebb lesz majd tovább menni. De valóban lehet mindenre értelmet találni? Azért akart bennünket Isten idehozni, hogy fegyvertől hújjunk el, asszonyaink és gyermekeink pedig prédára jussanak. Hogy is? Akkor hogy látom én Istent? Isten az, aki azért vezet az úton, hogy én bajba kerüljek? Isten az, aki azért szabadít meg, hogy aztán utána jól megnyomkodjon és préseljen? Azért hoz ki valahonnan, mert hogy utána rám tör és ártani akarna nekem? Átverés lenne ez az egész? És aztán jön a következő kérdés. Nem volna jobb visszatérnünk Egyiptomba? Nem volna jobb bezárkóznunk az otthonainkba? Nem volna jobb feladni a kapcsolatainkat? Nem volna jobb feladni az álmainkat? Nem volna jobb belenyugodni, beleállni a tömegbe, és együtt reményvesztetten menni tovább, leszegett fejjel? Nem volna jobb ezt az egészet hagyni, úgyis olyan sok helyről jön már ez? Nem volna jobb feladni? És mégis van itt egy utolsó szó, ami ebben az igében elhangzik, itt Mózes 4. könyvében. Az a vége, hogy a föld, amit bejártunk, igen, igen, jó föld. Az álmod, az életadó álmod, az csodálatos. Az az álom, ami Isten ígéretén nyugszik, az valami hatalmas dolog, és igen, igen, jó dolog. Mert az igazán Istentől való álmokban élet van. Mert Isten nem egy helyen beszél nekünk a Szentírásban arról, hogy én, amit készítek számotokra, az élet és üdvösség. Azt olvassuk, ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz bennünket arra a földre, és nekünk adja azt a tejjel és mézzel folyó földet. Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert a fél fogunkra sem elegek. Mekkora perspektíva váltás ez? A 10 azt látja, hogy óriások. A 2 azt látja, mi vagyunk az óriások, mert velünk van az Úr. És ha Isten azt ígérte, akkor ő be fogja teljesíteni. Ha Isten azt mondta, hogy én beviszlek titeket, akkor be tud vinni a te álmaidba, a te céljaidba is, amiket ő adott a te szívedbe. Akkor mégsem óriások? Akkor mi mégsem vagyunk sáskák? Akkor itt most ki kicsoda, hogyha ő ha az ellenség nekünk fél fogunkra sem elég. Kicsit úgy magam elég képzelek egy tinédzser srácot, akinek azt mondjuk, nem tudom a McDonald's-ba hányan ismerik ezt a chicken McNuggets-et, de mintha azt mondanánk neki, hogy na tessék, ez az ebéded, egy darab chicken McNuggets. Mint hogy azt mondanánk neki, hogy na akkor lakj jól ezzel, és akkor a srác visszanéz ránk, és azt mondja, hogy ezt eltévesztettük, hát ez nekem fél fogamra sem elég, mondja ő. De sose felejtsük el azt, ami itt van az igében, amikor azt mondják ezek a kettő, a kisebbség. Tőlük eltávozott az oltalmuk, de velünk van az Úr, ne féljetek tőlük. A lelki ellenálló képességnek az egyik mértékegysége, az egyik eszköze az, hogy el tudjuk fogadni a megváltozhatatlan helyzeteket. Mit kezdünk azzal, ami megváltoztathatatlannak tűnik? Én nagyon szeretem a pszichológiát, és általában a pszichológiának, de általában a teológiának is ugyanaz a válasza van ezekre a megváltoztathatatlan helyzetekre. Fogadd el, engedd el. De könnyű is az. Mint hogyha ez az egész egy lufi lenne, aminek a madzagjához ragaszkodunk, szorítjuk, és mint hogyha ezt a lufit csak úgy fel lehetne engedni, és aztán volt probléma, nincs probléma. Kinyitom a kezem, és majd elrepül. Mibe kapaszkodok, hogyha viszont elengedtem ezt a lufit? Mibe kapaszkodok, hogyha már elengedtem a fájdalmaimat, a gyötrődésemet, a magányomat, a befordultságomat? Hogyha elfogadtam a megváltoztathatatlant, akkor mi történik utána? Kétféle valóság van. Az egyik az emberi valóság, a másik pedig az isteni valóság. Az emberi valóság az az, hogy akár tetszik, akár nem, nem élünk a paradicsomban. Az ember teremtésekor az Isten közvetlen közelében élt és létkedett. Számomra annyira szép kép a Bibliában az, amikor azt olvassuk, hogy Ádám és Isten napnyugtakor együtt sétáltak az Édenkertbe. Gondoljuk el, hogy Isten így teremtett bennünket. Így teremtett, hogy mi ilyen kapcsolatban legyünk vele. Hogy az ő ennyire közel tudjunk kerülni az ő jelenlétéhez. Hogy ne legyen közöttünk semmi szakadék, fal, semmi, hanem ennyire közvetlenül belenézhessünk az ő szemébe. De az ember ebből a közegből a saját döntése révén kiszakadt. Mert ugye az ember szabad akaratot kapott, és a szabad akarattal mindig feszegetjük a határainkat. És mi már az Édenen kívülre születtünk. Na, amikor ezt meg akarom értetni a gyerekekkel, mert hogy ugyan nem mutatkoztam be, de én a Miskolci Józsgyuri Református Általános Iskolának vagyok az iskola lelkész, és javarészt inkább gyerekeknek szoktam igehirdetést tartani, vagy alkalmakat tartani. De amikor meg akarom velük érteni, azt értetni azt, hogy mi történik, akkor mindig szoktam bevinni egy képet, hogy az ember olyanná vált az édenkert után, mint a partra vetett hal. És egy külső szemlélő számára, ugye mit csinál egy partra vetett hal? Ficánkol, vergődik, és hogyha nem tudnánk, hogy mi történik valójában, azt mondhatnánk rá, hogy jé, hát ez a hal tele van vitalitással és élettel. De közben tudjuk, hogy nem erről van szó. Mert az a hal nem azért ficánkolott, mert hú, de boldog, hanem azért, mert a levegő után kapkod. Az a hal haldoklik. Az ember az Édenből kikerülve haldoklik, mert nem az az élet közege. Az embernek az Isten az élet közege. Az Isten közelében tud úgy úszni, mint hal a vízben, hogy ennél a képnél maradjak. Az Édenen kívül kontrollvesztettek vagyunk, ahol küzdünk, ahol próbatételeink vannak nap mint nap, ahol megsebeznek bennünket. És az Édenen kívül meglátjuk azt, hogy itt én véget érek. Nem tudok tovább haladni. Az igazából egészséges ember el tudja fogadni azt a részét is, hogy ő véges. És hogy vannak határai, és hogy egy ponton ő véget ér. el tudjuk vajon azt fogadni, hogy vannak olyan helyzetek az életünkben, amiben mi már nem tudunk mit tenni. El tudjuk azt fogadni, hogy igen, én itt véget értem. Én nem tudok már ennél többet beletenni ebbe a kapcsolatba, ebbe a helyzetbe, ebbe a próbatételbe. El tudjuk fogadni azt, hogy emberileg tényleg nem látjuk a kiutat. Hogy emberileg ez nem megvalósítható, hogy emberileg ez ítélet. Hogy emberileg sorompó van előttem, vagy fal, vagy szakadék. El tudjuk ezt fogadni, mert néha a változáshoz ez kell, hogy meglássuk azt, hogy én itt véget értem. Na és ugye van a másik valóság, az isteni valóság. Miért fontos meglátnom az én határaimat? Hogy rádöbbenjek arra, hogy igen, én itt véget értem. De itt kezdődik valami teljesen új. Az Isten érintése, az Isten valósága, az Isten tervei, az Isten álma az én életemre nézve, ami sokkal nagyobb távlatból látja az én kis életemet, mint ahogy én próbálok lábújhegyre ereszkedve nézni szét magam körül. De amikor az emberivel találkozunk, olyan nagyon nehéz hinni az Isteniben, és ezért van az, hogy 12-ből csak 2 mondja azt, hogy de én hiszem. De mi le tudjuk győzni, hogy a fél fogunkra sem elég. Ugyanazt látják mindannyian, az nem változott. Ugyanazokat a, mondhatnánk a mai szemmel, híradót nézzük, ugyanazokat a társadalmi valóságot éljük meg, ugyanaz még a közösségi oldalunk is, amin mondjuk az online térben mozgunk. Jó, lehet munkaközösségileg nem, de tudjuk, hogy az ember, ahol ember van, ott konfliktusok vannak. Ugyanazokat a konfliktusokat éljük meg. De mégis két ember teljesen máshogy látta ezt. A valóság elfogadása nem jelenti azt, hogy nem akarom bebizonyítani, hogy nem igaz az, amit látok. Sokkal nagyobb bátorság kell ahhoz, hogy azt mondom, hogy tényleg ez van. Ha csak az ésszel felfoghatóhoz ragaszkodunk, akkor egyfajta belső tudat hasadás történik, mert mindig csak a között mozgunk, amit látunk. De ha be tudjuk venni azt a dimenziót, ami az Istené, akkor az egész egy teljesen más helyzetbe kerül. Az emberi valóság elfogadása pedig része a tovább lépésnek. Hogyan? Nyugodtan sírhatsz. Nyugodtan elmondhatod Istennek, hogy Uram, itt van az én határom. Uram, én innen már nem tudok tovább menni. Uram, nekem itt véget ért az összes erőm, és nem látok perspektívát az életemre nézve. Miért ne sírhatnál? Miért ne önthetnéd ki a szívedet, a könnyeidet Isten előtt? Miért ne beszélhetnél vele őszintén ezekről a dolgokról? Sőt, elmondhatod a csalódásaidat is, hogy de én azt hittem, hogy... Azt hittem, hogy majd, hogyha erre megyek, így lesz, ha arra megyek, úgy lesz. Azt hittem, hogyha beleadok mindent, akkor minden megváltozik. De nincs áldás, mert csak a görcseid vannak ott. És még nem mondtad el Istennek, hogy én itt véget értem. Uram, most már rád számítok. Uram, vedd át az egészet, a kontrollt és mindent az életem fölött. Mert én eddig jutottam, és ha én nézem, óriásokat látok. Ha te nézed, engem tehet óriássá. Elfogadni azt, ami nem megváltoztatható. Azért nehéz ez nekünk, mert mi mindig tenni akarunk. Mi mindig csinálni akarunk, mindig cselekedni akarunk, mindig megoldani akarunk, mindig kontrollálni akarunk. Pedig nem kér Isten semmi más tőlünk. Ne csinálj semmit, csak végre nyugodj meg az én ölelésemben. Sírj egy jó nagyot, tombold ki, ordítsd ki magadból. Nem baj, Isten hallja csak. Elmondani azt, hogy pedig én azt hittem, és halld meg közben az Isten szívének a dobbanását. Mert néha csak ennyi kell, hogy meg tudjunk nyugodni Isten gyógyító ölelésében. Odabújni hozzá, sírni, akár dühöngeni, és elmondani azt, hogy én nem látom a kiutat. De azt sem látom, hogy honnan merítsek ehhez erőt. És akkor, amikor ez megtörténik, akkor egy kicsit Isten elkezdi tisztítani a képet. Akkor meglátjuk azt, hogy a sírnak bár kívül van köve, de a kő mögött a sírban nincs senki. Mert aki a sírban feküdt, az feltámadott. Mert aki a sírban feküdt, és akit az emberi gonoszság el tudott tiporni, azon győzedelmeskedett az élet, mert ő maga az élet. Nincs senki, csupán összehajtogatott lepedő. Mert hinnünk kell, tudnunk kell, hogy amikor azt mondjuk, hogy húsvét, az nem egy ünnep, hanem az életünk egyik legcsodálatosabb valóságra. Hogy amikor mi a halált hiszünk, és halált látunk kívülről, akkor a kövön túl élet van. Élet van. Csak úgy lehet tovább menni, hogyha bele tudunk kapaszkodni abba a hitbe, hogy az, aki azt mondta, búj ide hozzám, az azt mondja, hogy én tudom. Tudom, hogy te miben vagy benne. Tudom, hogy te milyen küzdelmeket vívsz. Nézz hát a szemembe. Ne lefele néz, felfele néz. Tekintetem a hegyekre emelem. Onnan jön az én segítségem. Amíg lefele nézel, addig a saját magad filmjét forgatod. Addig te vagy annak a filmnek a főszereplője, forgatókönyvírója, megvilágosítója, szinkron hangja, magyar hangja, minden hangja, amit te látsz, mert hogy azt látod, hogy eddig jutottam, és amit látsz, aznak semmi pozitív, semmi remény nincs benne. De Isten azt mondja, gyere már ki ebből, emeld már fel a tekinteted, a szemedet, mert ha az én tiszta tekintetemben nézel, én egy új utat mutatok neked. Nem ígéri, hogy nem kell megküzdeni a falakkal. Nem ígéri, hogy nem kell menned csatába. Nem ígéri, hogy nem kell végig harcolnod a honfoglalást. Nem ígéri, hogy csettintésre minden baj meg fog szűnni. A házi áldásban van ez a sor, hol Isten ott szükség nincsen. Van, hogy van szükség. Van olyan, hogy van szükség. Csak ott van benne Isten. Ezekben a szükségeinkben. Olyan érdekes, és még csak ezt emelem ki, itt a sok mindenből, amit hoztam, hogy a mi atyánknak van az a sora, hogy legyen meg a te akaratod. Hát nem tudom, hogy vagyunk mi ezzel a sorral, de nagyon sokszor úgy mondjuk ki ezt a sort, hogy ajjaj, hát, ha itt már csak az Isten tud segíteni. Hogy nem a reményt látjuk meg ebben a sorban, hogy legyen meg a te akaratod, és mint egy könyörgés mondjuk Istennek, hogy igen, az az akarat legyen meg, amit te akarsz. Na azt mondjuk, hogy húha, hát akkor már, hogyha én még akarni sem akarhatok, akkor mi lesz ebből? Nehéz, de az egyetlen út, amin áldás van, az az, hogy el tudod engedni magadat. Az egyetlen út, amin áldás van, az az, hogy meglátod-e a te határaidat, és tudod-e tisztán látni az Isten határait az életedben. Olyan sokan mondják azt, hogy ó, majd akkor, hogyha nagyobb hitem lesz. Én nem olvastam a Bibliában görög dinnye méretű hitről. Én csak mustármagnyi hitről olvastam a Szentírásban. És nem olvastam arról sem a Bibliában, hogy aki oda megy Jézushoz, és azt kéri, hogy Uram, itt vagyok, gyógyíts meg, segíts rajtam, akkor Jézus elkezdi mondogatni, hogy mekkora hited is van, hiszel, mekkora hited van. Van, aki csak annyit mond neki, hogy hiszek, légy segítségül az én hitetlenségemben. Mi? Mondanánk ezt mi? Most akkor hiszel vagy nem? Hiszek, hitetlenség? Hogy van ez? Lehet, hogy mi jó reformátusok már rég kizavartuk volna, hogy hát döntsd már el, hogy mit akarsz, és aztán gyere vissza. Jézus ilyet nem tesz. Ő csak annyit mond, hogy sőt, sokszor nem is mond, csak ráteszi a kezét. És az, aki odafordult hozzá, a hitetlenségével, a gyenge hitével, azzal a kicsi kis mustármagnyival, nem görögbénye, az meggyógyul. Az lát, az jár, az él. És újra tudja kezdeni az életét, de már sejtjük, hogy teljesen másképp. Néha elnézem a pitypangokat. Igaz, icipici magocskák. De a pitypang az a növény, amit, hát amíg volt kertem, sokat küzdöttem vele, nem lehet kiirtani. A legnagyobb szárazságban, amikor már minden nemes növény szinte kiszáradt, és vagy elpusztult, vagy kiszáradt, mert mondjuk rosszul locsoltuk, a pitypang az él, és virágzik, és ontja a magokat. Sőt, nem csak virul, hanem szórja a magjait, és ültet, és ültet. És nem kellenek neki nagy területek, elég kép, szikla között egy icipici kis föld, ahol ő gyökeret tud verni, és újra virágozni tud. Annyi elég. És kinövök, és virágzok, és innen szúrom a magomat tovább. Isten azt a csodálatos ajándékot adja nekünk, hogy azt mondja, amikor küzdesz egy icipici mag, egy icipici földbe, az olyan. De legalább azt ne tiltsd le. Ne bántsd magad, hogy kicsi a hited. Menj azzal, amit van. Isten sose kért többet. Csak téged. Csak hogy azt hozd, ahogy vagy. És ő erre fogja adni az ő áldását és az ő gyümölcs termését. A 107. Zsoltárnak a 23. 24. versét olvasnám végezetül. Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték. Ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengereken. Patakokban is tud az Úr cselekedni, sőt, akár egy lavorban is. De azok, akik igazán mélységeket járnak, ők azok, akik meglátják az Isten hatalmas tetteit és csodáit. Mert a mélységek sokszor lecsiszolják rólunk azt, ami felesleges. A mélységek sokszor lefejtik rólunk a felszínest, és ott végre megnyílik a szemünk. Megláthatjuk az Úrnak tetteit és csodáit, és én ezt az áldást szeretném kívánni mindannyiunknak, mindazoknak, akiknek az útjaik ezeken a mélységes vizeken vezetnek keresztül. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, megvalljuk neked azt, hogy olyan sok mélység, olyan sok fájdalom, olyan sok küzdés van a mi életünkben. Olyan sokszor küzdünk körmünk szakadtáig és utolsó erőnkig, de csak összeomlunk és csak sírni tudunk előtted. Urunk, add, hogy felnyíljon a szemünk, és meglássuk azt, hogy mindez azért van, mert most már szeretnéd, hogyha a te erőd járna át, a te szent lelked ereje járna át a mi életünket is. Szentlélek, Isten, erőnek lelke, jöjj és árazd el a mi szívünket, a mi életünket. Kérünk, hogy emelj fel bennünket, emeld fel a tekintetünket, oly pici mozdulat, hogy nem lefele, hanem felfele nézünk. De sokszor ehhez sincs saját erőnk. Urunk, akarunk a Te utadon járni. Akarjuk a Te áldásaidat megtapasztalni, és a Te ígéreteidet betölteni. Kérünk add, hogy tudjunk úgy tekinteni magunkra, ahogyan Te látsz minket. Tudjuk meglátni a mi sáska énünk helyett azt az óriást, akivé Te munkálsz bennünket. Kérünk, Urunk, gyülekezetünkért, Te áld meg a közösségünket, Te áld meg a családjainkat egyen-egyenként. Te adj erőt, Te adj tiszta látást. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.